Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dimény Leventével, a Szigligeti Színház Nagyvárad táncegyüttesének igazgatójával Jelencsik Balla Zsófia beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenök jön meg!
Mai beszélgető partnerem Dimény Levente. Kérem, olvassa fel az igéjét, és mondja el, hogy ez miért fontos az ön számára.
Amit én ma magammal hoztam, az a Zsoltárok könyvéből a 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharom. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Miért fontos nekem ez a Zsoltár? Először is azért, amit rögtön az elején kijelent, hogy az embernek mindig kell lennie egy valami az életében, ami vezető útként követni akar. És nyilván az Úr ebben a helyzetben ilyen, és úgy gondolom, hogy mindenkinek bármilyen vallásban keresztelték volna is meg, mindenkinek van valami istene. Lehet, hogy köztünk vannak olyanok, akiknek a pénz az istenük, vagy az autó az istenük, vagy nem tudom, tehát valami más, mint amit mi gondolunk az Úrról, de ők sem tudják megtagadni, mert abban a pillanatban, hogyha az istenük hiányzik, teszem azt a pénzt, vagy az autó, vagy bármi, abban a pillanatban úgy is felkiáltanak Isten felé, hogy miért nincs neki. Tehát, hogy ez mindig felül van bírálva, bármi is történjen. Tehát ez egy axióma az életünkben, amit nem lehet megkerülni, és hogyha megpróbáljuk ezt elkerülni, akkor általában valamilyen falnak neki megyünk fejjel, ami nem jó. A másik tétele ennek az idézetnek, amit én olvasok ki belőle, és lehet, hogy teológusok másképpen gondolják, de úgysem számít, mert ők nincsenek velem este az ágyban, amikor Bibliát olvasok, vagy bárhol. És ilyen módon az a fontos, hogy én mit gondolok erről, hogy számomra a leginkább az elégedettségről szól. És pedig azzal, hogy amin van az életemben, és most nem a tárgyi javakra gondolok, hanem az életem helyzetére, hogy mi adatott meg nekem mesterségben, a napi teendőimben, az éjségem enyhítésében, azzal mindig abban a pillanatban meg kell tudni elégedni. Persze ez nem azt jelenti, hogy az ember nem küzd tovább azért, hogy többet és többet elérjen, mert így van az ember kitalálva, és valószínűleg ezt is az Úr találta így ki. Hanem azt jelenti, hogy azt, amit addig a pillanatig elértem, azzal úgy van tele a pohár. És nyilván másnap új napra ébredünk, és ha úgy gondoljuk, hogy kevesebb van, megpróbáljuk utána tölteni, de mindig az elért dolog az egy tele pohár, hogy az elégedetlenségünk nem szabad felülbírálja a mindennapjainkat, mert abban a pillanatban átcsap egyfajta az elégedetlenségünk egy keserűségbe, ami hitvesztéshez vezethet. Mert akkor azt mondhatjuk, hogy nem hiszem, hogy van gondviselés, hogyha nekem nem adatik meg a teljes. Hogyha nem hiszek abban, hogy ami van pillanatnyilag nekem most, ez a teljes.
Tudna nekem egy ilyen tele pohár élményét mondani, amikor úgy érezte, hogy most ez egy ilyen Úrtól jövő, tehát az Úrtól jövő meg elégedettség, amire utalt az előbb?
Ez két dolog. Az, hogy a nap befejeztével azt kell mondjam, hogy ma ez az a tele pohár, ami nekem jár, amit kaptam a gondviseléstől, és teljesen más tétel az, hogy én önmagammal és az önmagam teljesítményével mennyire vagyok megelégedve. Az ember abban a pillanatban, hogy teljesen megelégszik magával, önmagával, és megerősítem, hogy nem az Úrtól jövő dolgokkal, hanem önmagával elégedett, abban a pillanatban valószínűleg hátradől, és túlsúlyossá válik. elhízik a saját elégedetlenség. Most nem a fizikai elhízásról. Az elégedettség azzal, hogy én az nem tudom, hogy egy jó alkotói helyzete. Én azt szeretném remélni magamról, hogy alkotó ember vagyok, és az alkotó ember az soha nem elégedett azzal, amit éppen befejezett, mert keresi az új kihívást, keresi az új üzennivalót, és folyamatosan mondani valója van a világnak, amihez igyekszik a saját alkotásait továbbvinni.
Tud-e nekem egy ilyen konkrét példát mondani egy ilyen alkotási folyamatra, tehát mondjuk amikor tehát egy konkrétan, hogy mondjuk nem tudom melyik darabjánál vagy alkotásánál, hogy mi történt, hogy jött az az ötlet, hogy egyszerűen csak ült és eszébe jutott, vagy tehát hogy nézett ez ki egy konkrét példán keresztül?
Hát ezt így nehéz lefordítani bármelyik alkotást. Ugye a főmesterségem a színész. Általában én mások álmaiban veszek részt. Van egy rendező, aki megtalál egy darabot, megálmodik egy világot, egy üzenetet, és abban állalok részt. Hogyha úgy gondolom, hogy azzal az én részemmel, amit én ehhez hozzátettem, saját üzenetemet meg tudtam fogalmazni a világnak abban a képletben, amit a rendező vagy az adott helyzet feltárt, akkor remélem, hogy egy telepoharat nyújtottam, és ezzel így kell legyek bármelyik szerepemmel, amit eddig letettem. Úgyhogy igazából nem egy konkrét példát. A legutóbbi színházi szerepem, amit próbáltam és játszottam, az a Belzebub volt a Világcirkuszban, amit a Juronics Tamás rendezett. Ez egy koprodukciós előadás a Szigligeti Társulat és a Nagyvárad Tánc Együttes között, ugye, ami egy erősen idevágó előadás, mert azt a világképet tárgyalja, amikor a vérre és a javakra éhező emberek összecsörrentik a fegyverüket, és emiatt csak több és több vér lesz, és a darabban konkrétan a pokolúra felmegy az úrhoz, mert annyira rettenetesnek találja ezt a dolgot. Ez egy utalás az első világháborúra egyébként az előadás, de nagyon sokan mondták, hogy hát ez ma is ez van, bár már nincsenek sántok ásva Galíciában. Nem tudom. Igen. De hogy a Belzebú felmegy az úrhoz, és azt mondja, hogy mi történik az emberekkel a földön, amikor a pokol kapujához hozzácsapódott egy ámen, akkor valami írtózatos nagy baj van. Persze ez egy fantázia, ez egy játék, ez egy színházi fantázia. De néha valóban azt gondolja az ember, hogy fel kellene ébredni, vagy ugye megkérdőjelezi, hogy az úr ezt nem hallja? Mondjuk bízunk abban, hogy az úr azzal, hogy látszólag nem hallja, tulajdonképpen tesz azért, hogy jó felem süljön el. Úgy gondolom, hogy a Világcirkusszal sikerült egy kicsi pohárba egy kicsit tölteni. Igen.
Kérem, meséljen gyermekkoráról, hogyan emlékszik vissza.
Én Székelyudvarhelyen születtem, egy tömbháznegyed lakója lettem. Ugye az én szüleim mindketten faluról városba költözött proletárok voltak. Ez annak a kornak, a 70-es éveknek ugye nem egy egyedi jelensége. És a gyerekkorom hát nagyjából úgy tett, mint a kulcsos gyerekek, akiknek a nyakukba akasszák a kulcsot, anyuka, apuka három váltásba dolgozik a gyárba, jövünk, megyünk iskola, haza, kulcs a nyakunkba, tudjuk, hol kell, a hűtőből kivesszük az ennivalót, ha van mit, ugye, hanem akkor meg valami lesz. És nagyjából ez volt jellemző ugye a nagyon pici gyerekkoromra. Ez az egyik, ami erősen meghatározta, a másik, ami erősen meghatározta azok a nagyszüleim, ahol a vakációkat töltöttük falun. Igazából ott lehetett beletanulni abba, ami a családnak a fontossága. Tehát, hogy az esti mese hallgatás, vagy az esti mese, vagy lefekvés után, ugye akkor mi hárman vagyunk testvérek, és hát télen csak egy szobába fűtöttek a nagymamáik, ugye, és akkor volt egy ágyuk nekik, és rögtön az ágy lábánál egy ágyon három gyereknek, ugye. Nagyanyám mondta is, hogy amíg egy takaróval be lehet a hármat takarni, addig nincs olyan nagy baj. És a villanyáramot elvették többnyire, ugye, 80-as évek közepéről beszélünk, hogy este 5-kor, 6-kor, nem volt villanyáram, és majd csak valamikor hajnalban, vagy akkor sem. Ha volt áram, akkor Kossuth rádiót hallgattunk, akkor az esti mesét muszáj volt, meg az esti híreket nagy tatával meghallgatni, ugye. Ha nem volt áram, akkor petróleumlámpa vacsora, aztán szépen lefekvés a tyúkokkal. Ez a télen. Nyáron meg szabadság. És akkor utána mindig volt természetesen estíma, a rózsafűzér, rögtön hajfonás után. Tehát a nagymamám este befonta a haját, ugye úgy, ahogy egy asszonynak illik. És utána rögtön hallottuk, ahogy perceg a kezében a rózsafűzér, és ahogy mondja egymás után. Ezek az esték és ezek a napok, amelyek ebben a szellemben teltek el, ezek nagyon erősen meghatározták azt, hogy mit gondolok ma a világról. És mindig visszaidézek magamnak, és a körülöttem levőknek abból, hogy mit jelent az, hogy a család és a kis közösség a saját törvényei és a saját hite által kifejlesztett törvényei, hogy felül tudják bírálni mindenféle irtozatos, nagy tudású jogász és politikus akaratot abból a szempontból, hogy kell szabályozni az emberek életvitelét. Igen, elég volt egy kakastollas csendőr, akire nem sok dolgot bíztak rá. Elég volt, hogyha szép peckesen végig sétált a falu. A falu önmagának elrendezte. A kis közösség is ugyanúgy elrendezi a problémáit és a törvényen kívüliséget. Ma irtozat nagy dolog az, hogy rengeteg rendőr kell, és mindent szabályozni, felügyelni. Holott az egyszerű észérv és az egyszerű szabályrendszer, a hagyományos szabályrendszer ezt mindig bizonyítja, hogy ezt felül tudja bírálni.
Mik voltak gyermekkori vágyai?
Na hát nagyon sok volt. Lehet, hogy minden nap más. Nem tudom. Rengeteg, hát nem gyermekkori vágyai. Hogy legyek felnőtt. Aztán utána ezt természetesen megbántam. Mint a gyermekkori vágyam, nem készültem semmiféle, tehát soha gyerekkoromban nem fogalmaztam meg magamnak azt, hogy én tűzoltó leszek, vagy katona, vagy juhokat terelő juhász. Nem fogalmaztam ilyesmit meg magamnak. De voltak felvillanások, amikor ez vagy az, vagy amaz szerettem volna lenni, de gyerekkori vágyam így, tehát hogy nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy már születés után két nappal eldöntöttem magamban, hogy színész leszek. Ez nem igaz. Nem.
Ki volt a példaképe? Volt-e?
Nem. Nem tudom. Nem tudok példaképet. Soha nem is tudtam példaképet felhozni magamra. Ez lehet, hogy egy hiányosságom, de én nem, nem tudok.
Mi a hobbija?
Az én hobbim. Abban az írtózatosan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egész életem csak hobbi. A színház a hobbi, színészként játszom. A tánc a hobbim, táncegyüttest vezetek. A családom a hobbim, négy gyerekem van. Nem tudom, hogy még kell-e valami egyéb hobbi. Nem, nincs, egyrészt nincs időm a hobbizni, meg ezeknél jobbat nem is tudok találni, jobb időtöltés.
Hogyan alakult ki önben a színészi hivatás? Meg lehet ezt így fogni, amikor
már rég színész voltam, amikor kialakult bennem a színészi hivatás. Egy hirtelen felindulásból mentem el főiskolára felvételizni, és már jó mélyen benne voltam a mesterségben, amikor én ezt összeraktam. Nem volt előre megfogalmazott dolog. Érettségi után nyilván minden fiatal ugye azon, hogy találjon valamit, ahogy az életben tovább megy. Én akkor erősen táncoltam, és még erősen akartam táncolni, aztán ez még tartott egy évig, és utána meg valószínű Didró nyomán, de akkor még azt sem ismertem, hogy azt gondoltam, hogy túl sok mindenhez értek nagyon keveset, ahhoz, hogy bármelyiket is válasszam, na hát akkor menjünk színésznek. És még csak még alapom sem volt, soha színjátszókörben nem játszottam, a érettségig az összes rám bízott versmondásba belesültem, tehát, hogy nem is tudom, hogy mire alapoztam ezt. Ez a valahonnan jött, és valahol megy kategória.
Ugye említett, hogy jelenlegi munkájában színész és a táncegyüttest is vezeti. Hogyan kell elképzelni egy napját, egy munkanapját, hogy mennyire zsúfoltak ezek a munkával?
Van elég idő rá? Ne, csak vicc. Hosszan kell elképzelni. A hétköznap a reggel 6:30 közötti kelés az megvan, akkor nyilván a gyerekek készülnek iskolába velünk együtt. Úgy szoktuk mondani, hogy indul az iskolabusz, hogy mi vagyunk, most már a 4 gyerekből már csak 3-at kell iskolába vinni, mert a 4. a legnagyobbik lányunk. Ő már egyetemen van, kollégiumban. Körbe megyünk szépen a városba, mindenkit elviszünk a helyére, és utána én általában bevonulok az irodába a táncegyüttes vezetésével. Ha ez általában 10-ig tart, hogyha a színházban próbálok, akkor 10 órától próbálok 2-ig, vagy nem. Ez mindig napi program kérdése. Délután összeszedjük a sok különböző időben végző gyerekeket. Megpróbáljuk hazavinni, megetetni, vagy bent a városban, vagy valahogy megoldani, és hát a délután már benne is vagyunk a délutánban, amikor a gyerekek ide vagy oda mennek külön programokra, illetve én még, hogyha úgy van, akkor a táncegyütteshez, hanem este próba vagy előadás, általában 10-11 órakor érünk teljesen mindenki haza, és akkor már túl van pörögve az ember azon a szinten, hogy azonnal el tudjon aludni. Tehát, hogy kell egy bizonyos lecsengési idő. Ugye én a posztat tulajdonképpen az idegrendszerünkkel dolgozunk, főleg ha előadás, és főleg ha próba van este. Ez egy olyan felfokozott állapot, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra levetkőzni. Tehát általában kell az 1-2 óra, amíg a napi pörgés lecseng az emberben. Nem tudom, hogy mindenki így van-e, én biztos, hogy így vagyok vele, meg a feleségem is. Úgyhogy késői fekvés, korai kelés, késői fekvés, sok pörgés. Így néz ki egy nap.
Szakmai szempontból kik voltak nagy hatással önre?
Szakmai szempontból először is a kolozsvári főiskolán nyilván a tanárai óriási hatással voltak rám. Bolyér Ferenc tanár úr, művész úr, Spolarics Andrea, Bíró József, Cséki Bandi bácsi, és nyilván azok a rendezők, akikkel főiskolásként sikerült a kolozsvári színpadon dolgozni, Tompa Gábor, Vlad Múvúr, Viktória Frunza, őket mind úgy gondolom, hogy meghatározó. Tehát, hogy az első néhány lépésemben annyira erősen meghatározó alkotók voltak, hogy nem sokszor sikerült a továbbiakban ezt felülbírálni.
Uh-huh. Olvastam őről, hogy 2008-ban Földes Kati díjat nyert.
És igen.
És mesélne erről nekünk, hogy hogyan élte meg ezt a...
Hát a Földes Kati díj az egy dolog, mert a Földes Kati díj ugye az a Szigligeti Színháznak a bizonyos kor alatti fiatal tehetségeket motiváló díj, amit a társulat szavaz meg az önmaga tagjai közül. Hát az mindig kellemes dolog, amikor a saját bajtársaim, kollégáim úgy gondolják, hogy méltó vagyok rá. Abban a pillanatban ez igazán kellemes dolog volt. Persze, igen, meg ugyanakkor meg azt jelenti, hogy akkor nem lehet alább hagyni. Tehát a díjazások mindig első lépésben meglepődés, öröm, aztán utána meg elgondolkozás, hogy mit csinálunk tovább.
Mikor találkozott életében először a Szentírással? Meg lehet ezt így határozni?
Nem emlékszem, mikor találkoztam életemben először a Szentírással. Én katolikus családban katolikusnak kereszteltek, édesanyám katolikus, édesapám unitárius, és a legtöbb időnket nyilván az édesanyám családjával és szüleivel töltöttük el, ahol teljes mértékben katolikus szemléletű nevelést kaptam. Nem tudom meghatározni, mikor találkoztam először a Szentírással. Valószínűleg 2 éves koromtól már elhordtak templomba, és onnantól kezdve már a Biblia mindenhol ott volt körülöttünk.
Életében mire a legbüszkébb? Van-e ilyen?
Jaj. Mire a legbüszkébb? Mire vagyok a legbüszkébb?
Hát van-e ilyen?
Nem tudom, a családomra, a gyerekeimre rettenetesen büszke vagyok, ha ő rájuk büszkének lehet lenni. Akkor igen, akkor ők azok.
Mi az, amit fontosnak tart továbbadni az utókornak, akár a gyerekeinek? Nem kell olyan messzire menni?
Azt gondolom, hogy nem azon kívül, ami jót gondolunk a világról, vagy azon kívül, amit jónak gondolunk a világban, és ami jót tudunk tenni magunk körül, ezen túl igazán ennél értékesebb örökséget nem tudunk továbbadni. Mesterséget hagyhatunk magunk után, nevelést hagyhatunk magunk után, természetesen ezek mind kötelezettségeink, de hogyha a saját életmódunkkal és életvitelünkkel tudunk valamit hagyni az utókornak, ami követhető, akkor az csúcs. Bár az ember soha nem dönti el magáról, hogy jól éle ebben az értelemben.
Honnan merít erőt a nehéz pillanatokban?
Hát felkiáltók, hát nyilván. Hát honnan? Nagyanyámnak volt egy jó mondása, hogy úgy még nem volt, hogy sehogy se legyen. Ez arról szól, hogy a nehéz pillanatokban azért jut ez eszembe, hogy úgy még nem volt, hogy sehogy se legyen. Mert egyszer csak nem tudom, hogy. Vagy én vagyok mázlista, vagy nem tudom, hogy ez a legnehezebb pillanatokban rögtön benne, vagy rögtön azonnal utána valami hajszálmékony, valami valahonnan kinyúlik, amiben bele lehet kapaszkodni, és tovább lehet menni. És az pont elég. Lehet, hogy az a nehéz pillanat 10 percig tart, lehet, hogy 2 napig, lehet, hogy 10 napig. Soha nem tudhatja, ugye, az ember. De hogy abban lehet bízni, hogy egyszer csak egy valami megjelenik, amiben bele lehet csimpaszkodni. Tehát, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy a legmélyebb kút, legsimább falu, legmélyebb kút legalján áll, és tulajdonképpen csak üvöltözik felfele, hogy ja Istenem segíts, vagy bármit kiabálhat, akkor valahol a falból egy valami gyökér biztos, egyszer csak biztos megjelenik, amivel bele lehet csimpaszkodni. Csak bízni kell. Úgy gondolom, hogy így tudok tovább. Hogy úgy még nem volt, hogy sehogy se lett volna. És mindig valahogy van.
Mely életének legszebb időszaka?
Nem tudom. Uh-huh. Nem tudom, melyik életemnek legszebb időszaka. Boldogság az pillanat. Nem tudok így időszakot megjelölni. Nem tudok, mert mindig pillanatok vannak, amikre azt mondom, hogy az akkor ott. Vagy mindig azok a legszebb pillanatok nyilván, amit a családdal tudok úgy eltölteni. Vagy amikor egy olyan munkafolyamat van, amiben igazán nagyon örömömet lelem, és felhőtlenül és felelőtlenül tudok dolgozni. Ez nagyon fontos, hogy felhőtlenül és felelőtlenül tudjon az ember alkotni, és akkor abban lehet boldogságot találni.
És végül utolsó kérdésem, mi a célja életével?
Hát először is az, mint minden emberi, hogy szeretném leélni az életemet. Semmiképpen nem vonnám ki magam abból az élvezetből, hogy ezt az életet leéljem. Szeretnék a gyerekeimnek biztonságot, szeretnék az alkotásommal maradandót, vagy legalábbis maradandó üzenetet létrehozni. Ennél többet az ember mit akar?
Köszönöm szépen!
Dimény Leventével, a Szigligeti Színház Nagyvárad Tánc Együttesének igazgatójával Jelencsik Balla Zsófia beszélgetett.